Szeretném bemutatni Parti Nagy Lajost, akit nem kell bemutatni senkinek, írónkat, aki most éppen a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál nemzetközi zsűriének tagja, magyarként tagja, a nemzetközi zsűribe természetesen külföldiek is vannak, idén csupa alkotó. Most beavatsz minket abba, hogy most éppen mi az, ami a szíved csücske, amiben leginkább benne vagy,
több
ami leginkább mozgat?
Egy hosszú próza, ami már évek óta dolgozom, és hogy úgy mondjam, főmunkaidőben azon dolgozom most is, de hát mellette rengeteg minden adja magát, és akkor az ember kiáll abból, akkor csinál valami mást, összerak egy könyvet korábbi szövegekből, és így tovább. Tehát ez mindig egy ilyen sokszálú munka, de hogy úgy mondjam, a főmunkám az egy ilyesfajta hosszú próza.
Köszönöm szépen. És hát azt is főleg köszönöm, hogy oly nehéz, én nem is tudom, itt ebben az országban van olyan ember, aki nem túlhajtott. Annyira nehéz ugye már a telefont is fölvenni, hogy felkérjünk titeket zsűrinek, mert hát ugye 6 filmet kell megnéznetek, és az hát minimum 6 este, meg a gondolkodás, meg aztán a fesztiválunkon a döntéshozatal, tehát ez nem kis munka, úgyhogy az ember alig mer ilyen elfoglalt embereket egyáltalán felkérni a zsűrizésre. De ha már, akkor Lajos, amikor nézed ezeket a filmeket, te azt mondtad nekünk, hogy hát te laikus vagy, hát te milyen alapon lennél zsűribe? És akkor én azt mondtam neked, hogy tehát a néző is laikus, könyörgöm. Mit jelent az, hogy laikus? Hát filmeket nézünk. Hát miért a könyveid olvasói nem laikusok? Most mennyire változott ez a hozzáállás?
Nem. Én arra utaltam, vagy arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy egy bármilyen, pláne ilyen egész estés dokumentumfilmet az ember valóban jól meg tudjon ítélni, ahhoz viszonylag ismernie kéne azt a mezőnyt, amiben ez működik. Tehát az, hogy most az adott évben, hát ezek 23-as, 24-es filmek, vagy talán van egy korábbi is, nem is tudom. Tehát
frissek,
filmek,
mindegyik
hogy,
friss.
Hogy ebben az időszakban, ha nem is a világban, mert az rengeteg film nyilvánvalóan, hanem mondjuk ezeknek a fesztiváloknak a közelében milyen filmek születhettek, és azok körülbelül milyenek voltak, és ahhoz képest ezek mondjuk megformáltságukban, vagy sikerültségükben milyenek, én inkább erre céloztam. Persze, mint néző, mindenki laikus, és nem is nagyon lehet ezeket a filmeket máshogyan nézni. Biztos érdekes nézet, amikor egy politológus nézi meg ezek közül valamelyiket, vagy nem tudom én, egy szinkronúszó, az ad még hozzá egy vajaszínű árnyalatot, de hát minthogy egyikben sem csak a szinkronúszásról, vagy az elnöki választásról van szó, ezért valóban laikusok is nézhetik, és tehát a laikusoknak sokkal érdekesebb.
Hát igen, én sokszor nem is gondolok bele abba, hogy nekem az evidencia, és ez most tényleg nem a reklámhelye, hogy erre a fesztiválra mi át kell, hogy tekintsük a világ gyakorlatilag teljes termését az utóbbi 2 évben, ami nem egyszerű, és hát természetesen ez nem azt jelenti, hogy több ezer, de több száz filmet kell ahhoz megnéznünk, és nekünk evidencia, és mondom, nem a reklámhelye, hogy a világ legjobb filmjét válogatjuk össze, és egyébként borzasztó nehéz, mert nem szívesen alkuszunk meg, mert azt gondoljuk, hogy a néző tényleg olyan filmet kell kapjon, különösen egy ilyen országban, ahol alig jut hozzá ezekhez az egész estés kreatív dokumentumfilmekhez, hogy csak olyan filmet lásson szinte, ez minden törekvésünk, hogyha föláll, azt mondja, hogy ó, hát ez igen. Tehát nehogy véletlenül a néző csalódjon. Tehát mindenképpen nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy minőséget adjunk. És innentől nem olyan nagyon nagy számban vannak zseniális filmek, mert zseniális filmet, zseniális irodalmat nem terem minden bokorban, de hát én ezt nem mondtam neked, hogy nyugodj meg, azért ez a világ első számú termése, még ha kritikusan állsz is esetleg hozzá. Ezek gyakorlatilag a legjobb filmek abban az adott, nem ebben az évben, mert ugye tavaly előtti évben. Tehát mi ilyen szempontból nyugodtak vagyunk. Mert hát nem cél, hogy a közönség úgy álljon fel, hogy hát akkor jó, hát most ez is csak egy dokumentum.
Nem, ezt sejteni lehet a díjakból, amik ugye a szinopszisok mellett ott voltak, meg azért annyit, akkor maradjunk ebbe, hogy laikusként is lehet látni, hogy ezek azért rendesen meg vannak csinálva, meg rendesen végig vannak gondolva, rendesen, szóval nagyon gondosan választották ki, hogy mi az az életdarab vagy folyamat, ami ami benn van annyi dramaturgiai csavar a ráerőltetés nélkül is, vagy a túlspirázás nélkül is, hogy érdekes lehet önmagába, tehát nem kell nagyon beavatkozni. Hát egy dokumentumfilm ugye olyan nagyon nem is kéne, vagy nem is tud be, jó, ha nem avatkozik be nagyon. Úgyhogy ezek szerintem rendben lévő filmek. Tényleg kell ez a szélesség, terjengősség ahhoz, hogy kiderüljenek ezek a hát igen, hétköznapi kis történetek. Hát ebből most a háborús filmet kiveszem. Azt hiszem, hogy ez egy más kategória. Egyszerűen annyival döbbenetesebb és mellbevágóbb az anyaga. Hát ez ugye nem pontozandó lényegében, hogy most háborúról szó, de az, na, én ezek közül, a filmek közül, az nagyon erős. De,
na mondjuk ki, melyik film, nézem a listát, hogy melyik.
Hogy is kedvelni a címek?
Kedves drága szeretteim.
Drága szeretteim, az egy erős dolog, de tényleg a tárgya meg ez a halk, szemtelen attitűd, ezt teszi nagyon-nagyon döbbenetessé.
Hát mondj már pár szót, légy szíves, Lajos, azért, hogy akkor miről szólt számodra, vagy egyáltalán miről szól ez a Kedves drága szeretteim?
Nem, hát arról szól, amit mutat. Tehát arról szól, hogy ahol háború van, ott háború van. Tehát nem csak a frontvonalban van háború, és hova tovább, minden frontvonallá válik. Ugye hát két ukrajna film van, a másik a Szinkronuszoknak a filmje, aminek most nem jut eszembe a
címe.
A Sellőlányok, igen, ukrán
szirének. Magyar címe.
Ukrán szirének, mondjuk.
Igen, igen.
Hogy ott is végül is ez látszik, hogy ahol háború van, ott háború van, hátrébb a hátországban is, de hát a másik, a háborús filmben, ott pedig hát egyszerűen döbbenetes, ahogyan mennek a vonatok, ahogyan mennek a menekültek, ahogy még a meleg korteremben is háború van. És ahogy ez a két szál a időseknek a nem ki, hanem áttelepítése egyfelől, másfelől pedig a halottaknak a hazaszállítása, hogy ez a két szál így egymás mellett, vagy egymás keresztezben, ez rettenetesen erős, döbbenetesen erős film, azt hiszem. Akik ezt előadják, azok amatőrök természetesen, tehát tőlük olyan színészileg sok mindent nem lehet várni, és nem tud mindig kibillenteni őket a saját amatőrségükből, és olyan helyzetet teremteni, hogy felszikrázzanak, és annyira mélyen adják magukat, hogy elfeledkezzenek a kameráról. Főleg, ha játszanak, és nem mesélnek el egy történetet. Ez a Színházas lányok, ez egy egyiptomi film, hogy ott ugye mindent megtesznek, de hát van, amikor nagyon kevéssé tudnak, hogy mondjam, ezért kameraképesek lenni.
Igen, de akkor már beszél két szót arról, hogy ennek a filmnek mi a témája, ennek az egyiptomi filmnek.
Hát ez talán a legkisebb történet, hogy összeáll hat lány, hogy ők csinálnak egy színtársulatot egy kisvárosban, ami mi fogalmaink szerint, vagy egy faluban, és hogy ők az utcán performanszokat csinálnak. Tulajdonképpen is, hogy ez hogy hullik szét, hogy temet, nem temeti, hanem hogy darálja be a saját felnőtt életük, meg hát ugye az a közeg, amelyik finoman szóval nem támogató, holott jóval kevésbé ellenséges, mint akár lehetne. Tehát ez valóban egy ilyen kis történet.
Dávid, a lányoknak mi az alapvető küzdelme az egyiptomi fiatal lányoknak?
Hát eleve ugye ebben a vidéki közegben azért nekik a tanulásért, mindennapi létezésért is meg kell küzdeniük, és ezen belül még csinálnak valami olyasmit, amiről ők maguknak is csak ilyen homályos fogalmaik vannak. És egy jóval tradicionálisabb közegben, vagy egy nagyon tradicionális közegben kell ezt csinálják, ahol nem veszik őket komolyan. Azon kívül olyasmit csinálnak, aminek finoman szólva ott abban a közegben nincs jövője. Tehát mind abba szalad bele, hogy vagy eltűnik valami nagyvárosba, vagy férhez megy. Mert nem nagyon van alternatíva.
Holott azért a női egyenjogúságért is, ha nem tévedek, azért ők küzdenek. A női pozícióért.
Hát ez eleve egyfajta emancipációs film, és hát nem az egyetlen ebből, amit én láttam. Persze, hát pusztán azzal a ténnyel, hogy ők olyasmit csinálnak, amit ebbe a közegbe hát nem szoktak csinálni, megbotránkoztatnak adott esetben, hát ez már a Igen, az egyenjogosításnak. Egy-egy tétovább, vagy erőteljesebb gesztusa. Mondjuk ez volt talán ezek közül a legkisebb film, vagy hogy mondjam, tehát amelyik a legkisebb tétet mozgat, hogy úgy mondjam. Mert a többi filmnél ott eleve nagyobb, mindegyik nagyobb falat, és nagyobb a tét, nagyobbat merít a világ problémái közül, vagy hogy mondjam ezt.
Igen, hát a te szekciódban volt két olyan film, ami szinte hihetetlen, és ilyen módon talán nem is igaz, hogy győzhet a demokrácia. Hát ez majdnem hihetetlen. Mára hogy, meg mára milyen módon, meg mára mennyire valóban, de én magam is, aki a dokumentumfilmeken keresztül látom, hál' Istennek, igazi mélységében a világ részleteit, nem mindenre kiterjedően, viszont amit látok nagyon mélyen, ugye Dél-Amerikáról, Brazíliáról, Ecuadorról, Venezueláról, Kolumbiáról, hát én nem azt mondom, hogy nagyon rózsás filmeket láttam, különös tekintettel a lakosság szegénységére, a prostitúcióra, a bántalmazásra, a drogra, a bűnözésre, a mészárlásokra, és a diktatúrákra. És most itt van két film, egy kolumbiai és egy brazil, ahol mintha csoda történne, elindul egy demokratizálódás.
Illetve ezekben a történetekben egyszerre csak sikerre vezetnek a főhős és stábjának a küzdelmei. Azt hiszem, hogy ez a kivétel, vagy ez a lelkesítő kivétel, és fölteszem, hogy ennek is emiatt van a saját hazájukban ezeknek a filmeknek meglehetős presztízsük, már amennyiben ott játsszák őket. Vagy éppen játsszák őket. Hát a Lula elnökségét, nyilván a Bolsonaro elnöksége alatt nem nagyon játszották, vagy nem játsszák ezt a történetet. És hát azt hiszem, hogy a Tájván történet is olyan, hogy ugye a végén Kína bejelenti, hogy 25-ben háborút indít, és most már, és amikor most ez a fesztivál van, 25 van. Ugye, és ezen a jóisten tudja, hogy mi segít, vagy mi történik Tájvanon, amit az ember nem is minden nap figyel, és nem is minden nap figyeli a hírekben, hogy mi történik Tájvánnal. Egyszer csak holnap után jön Kína, és csöndesen lenyeli. Azt mondja, hogy eddig is az övé volt, mostantól is az övé, hát amikor a világ legnagyobb hatalma egyik napra a másikra azt mondhatja, hogy akkor mostantól Grönland az enyém, Kanada meg majd csatlakozik hozzánk, akkor bármilyen őrültség megeshet, és bármilyen téboly elképzelhető. Ez meg még a tajvani, ez egy nagyon előkészített történet, hogy bekebelezni a Tajvant, és ez nagyon szép film ezzel az elnöknővel, ahogyan megpróbálja ezt parírozni és kivédeni ezt az egészet hosszú távon, mondjuk a világ meglehetős közömbössége mellett.
Ez egyébként érdekes, hogy ugye női elnök és eléggé női film, épp most mondta a kolléganőm, hogy a filmnek az operatőre lesz a vendégünk, mert ugye minden film alkotóját igyekszünk minden nehézségünk ellenére, én az anyagi nehézségekre gondolok most meghívni, és nem tudott eljönni a film rendezője, úgy volt, hogy jön a film zeneszerzője, szintén hölgy, és a végén a film operatőre jön beszélgetni a közönségünkkel, szintén hölgy. Érdekes, hogy ebben a filmben mennyire ez a női szabadságvágy is benne foglaltatik. Én nem is tudom, mi lesz az ő sorsuk. Egyébként Szél Bernadett, ennek a filmnek a civil nagykövete, itt ült pár hete, ahol te most, Lajos, mert ő nagyon beleásta magát, és élt is Tajvanon, és nagyon szereti a tajvaniakat, és hosszan mesélt a film kapcsán egyáltalán a háttérről, amit erről az országról pluszban tudni lehet. Hát ez komoly aggodalom, hogy mi lesz ennek a népnek a sorsa, hogy Hongkong.
Hongkong. Igen, és ezek akármennyire is egy szemvillanás a neten minden, azért ezek elég távol vannak tőlünk ahhoz, főleg Közép-Kelet-Európában azért csak annak van tradíciója, hogy a belpolitikát figyeli mindenki kigyúvat szemekkel, és amíg nem muszáj, addig nem tekint ki, vagy nagyon kevéssé tekint ki. Tehát az ember ilyenkor, én most néztem ezt a 6 filmet, akkor úgy meg is döbbentett, hogy tényleg az ember mennyire keveset tud, vagy mennyire keveset gondol naponta, hetente, havonta arról, hogy mi történik Kolumbiában.
Hát Kolumbiában is megdöbbentő az, hogy ugye a film eredeti címe az Igualada.
Igen.
Amit nekem úgy magyarázott el a kolumbiai követség, amikor támogatásért folyamodtak hozzájuk, hogy ugyan segítsenek már, hogy jöhessen az alkotó. És ott magyarázták el végre pontosan, hogy ugye ez egy olyan kifejezés, ami annyit jelent, hogy tud, hol a helyed. Szádat befogod, tud, hol a helyed. Neked fekete nőnek, aki most alelnök lett, neked itt szavad nincs. Ez egy nagyon megalázó szó. Le se tudtuk fordítani, a magyar címe egész más. A magyar címet azt adtuk neki, hogy vagyok, hogy legyünk, ami ennek a hölgynek
hát
kicsit a jelmondata.
Igen.
Szóval hát ez csodával határos, hogy egy fekete nő, aki 15 évig követett a kamera,
igen,
hogy alelnök lehet Kolumbiában. Hát ez igazán mesébe
illő. Tényleg mesébe illő történet. Tehát ezek a gesztusok, hogy 15 évig követi egy kamera a főszereplőt, azzal a kockázattal, hogy ugye, hogy vagy bejön, vagy nem jön be. De hát a film aztán a végén már nem arról szól, hogy bejön, vagy nem jön be, hanem magáról az emberről, ami sokkal fontosabb lesz, mint hogy beteljesíti a küldetését politikai szempontból, mert emberi értelemben mindenképpen beteljesíti, és azt talán itt sokkal, sokkal fontosabb.
Érdekes a Lula, az elnök, ugye, hogy ő egy baloldali ember, de magát nem nevezi valójában természetesen baloldali kommunistának, hanem, emlékszem, mit állít magáról a Lula
mit
a filmben.
Mit is mondottak most?
Én is mindjárt mondom, mindjárt kitalálom, hogy mit is mond, egyébként nagyon érdekes. De inkább azt szerettem volna mondani, hogy ugye a filmnek a készítője vagy rendezője Oliver Stone, aki sajnos nem jön el hozzánk, ő ahhoz túl nagy ember, hogy eljöjjön Magyarországra. De hát ugye már Fidel Castro-ról is készített ő filmet, ahogy most Luláról készít filmet. És mégis nekem csalódás az, hogy ugye minden szakembertől hallom és olvashatjuk, hogy a Lula az elnök, aki a diktátor, majdhogy nem azt mondom, hogy fasiszta diktátor, Bolsonaro után demokratának lehetne nevezni, és a filmben azt a korrupciós vádat is, amit velőt vádolták, úgy, ahogy a film tisztázza, mégis fáj nekem azt tudni, hogy ő, hát mondjuk ki, ő nagyon Putyin párti, és azért az furcsa, hogy az ember nem lehet felhőtlenül boldog, akkor, amikor végre azt érzi, hogy valahol egy demokratikus változás történik, akkor is vannak komoly ellentmondások.
Hát igen, nagyon kevés olyan praktizáló politikus van.
Az mondjuk érdekes, hogy én jártam a brazil követségen, mert, mint mondtam, megkeresünk minden követséget, kultúrás intézetet, hogy a maguk módján, ha tudnak, segítsenek nekünk abban, hogy idehozzuk az alkotókat, forrással segítsenek minket, és a brazil követség azért nem állt mellénk, holott az elnökükről szól a film. Ezt lehet, hogy nem kellene most ezt itt megbeszélni, én csak mesélek neked, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire fontos, amiről én beszélek, de nagyon furcsa volt, hogy amiatt nem támogat minket semmilyen módon a brazil nagykövetség, bár az elnökükről szól a film, mert az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai készítették a dokumentumfilmet, és nem brazil filmkészítők. Csak kérdezem én, hogy hány brazil dokumentumfilm rendező maradt, aki megél, és az igazságról mer beszélni egy Bolsonaro után. Mert hogy nem maradt. Mert hogy a dokumentumfilmkészítők nem kapnak támogatást arra egy diktatúrában, hogy kritikus filmeket készítsenek, és szépen lassan elfogynak. Tehát ez olyan vicces volt, hogy ha brazil rendező készítené, tehát aki nincs. Hát ezt csak úgy mesélem neked, hogy...
Ez hát érdekes, hát aki nincs, illetve nem meri megcsinálni ezt a filmet. Vagy túl nagyot kockáztat vele, vagy semmi pénzt nem kap hozzá. Hát igen.
Hát az is, hogy az a kolumbiai filmben, hogy elkezdett hosszú évekkel ezelőtt egy filmkészítő, úgyhogy egy fillér támogatást erre nem remélhetett egy szintén diktatúrába, hogy egy fekete nőről, aki elnök szeretne majd egyszer lenni, elkezd forgatni egy filmet. A mostanra elnök, alelnök hölgy, a Francis, hogy a nő ellen nem egy merényletet követnek el, de a kamera ott van, és kitartóan a nyomába jár, és mit tudta az a filmkészítő 15 évvel ezelőtt, hogy az a fekete szabadságharcos, demokrata harcos nő, akit a filmben alig ismersz meg, mert 15 év alatt változik, és meghízik, és öregszik, alig jössz rá a filmben, hogy jaj, ugyanő, csak fiatal korában. Hát mit tudhatta az a filmes, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, és még nincs vége?
Igen.
A filmnek, a filmet befejezte.
Igen. Hát erre mondom, hogy ezek a rendezők részéről is heroikus vállalkozások, és hát rengeteg gonddal, lemondással járatnak. 15 évig valakit követni, persze nyilván csinált közben más dolgokat is, de hogy ott volt a fejében ez a projekt, és tényleg nem tudhatta, hogy mi lesz a vége, hogy nem dobhatja ki a kukába az egészet, hogy nem laposodik, nem válik el érdektelenné a dolog. Tehát egyrészt ehhez kell egy a tehetségnek az a szegmense, amit most nem tudom, szimatnak hívhatnánk.
Így van.
Az orr az nagyon kell hozzá, azon kívül kell hozzá egy elhivatottság és kitartás, hogy valaki ezt végigcsinálja.
Igen.
És azt hiszem, hogy ez az olcsóbb része talán a filmcsinálásnak, ilyen értelemben az eleje, amit csak mész utána a kamerával, mert ehhez nem nagyon kell sok minden, hanem utána, amikor filmet belőle, az a drága benne.
Igen. Igen, hát egyébként most már annak köszönhető sokszor, hogy a technika egyszerűsödött, hát és igen. A nyersanyag egyszerűsödött. Igen. Egy filmkamerával nem lehetett volna évekig. Igen. A filmes nyersanyaggal valakinek a nyomába éveken át és száz órákat nem lehetett, ez túl nagy lutri lett
igen.
volna.
Hát igen, és arról nem is beszélve, hogy elfben a most a minőségtől, már a képi minőségtől eltekintve, ebben miért ne lehetne mobiltelefonnal dokumentumfilmeket csinálni.
Van olyan filmünk.
Tudom, hogy ebben már, hogy vannak ilyen filmekben.
Hát na, attól függ, milyenek a körülmények, igen. mert van olyan filmünk, ahol zseniális operatőri munka van. Volt idő felkészülten, nyugodt körülmények között, normális költségvetésből szakembereknek forgatni, és van olyan, amikor a család, egyébként újságíró vagy dokumentumfilmes édesapa menekülés közben mobiltelefonnal forgatja a saját életüket. Tehát ilyen szempontból nagyon vegyesek a filmek a fesztiválunkon is, de hogy mind emberi sorstörténet, mélyen ábrázolva, ebben nagyon hasonlítanak. Azt nézem még, hogy igen, hát említetted a Sellő lányok viharban. Hát attól szép ugye, hogy az ember, mint néző, végig, hát hogy úgy mondjam, izgulja. Tehát van tét, ahogy te fogalmaztál, tehát hogy sikerül ennek az ukrán szinkronúszó csapatnak a tókiói bronzérem után kijutni a párizsi olimpiára, ami ugye már lezajlott, olyan körülmények között, hogy éppen lebombázták a medencét. Tehát, hogy ugye itt van tét, és végig kíváncsi vagy, főleg, hogyha nem néztél utána, hogy ott volt az ukrán szinkronúszó csapat végül Párizsban, mikor nézed a filmet, ha ezt nem tudod, akkor végig kíváncsi vagy, hogy na vajon mi lesz, ezt most
igen,
nem áruljuk
nem
el.
Én nem néztem meg, nem néztem meg külön. Tehát,
igen.
Ez nagyon jó, hogyha ezt az izgalmat, egy ilyen izgalmat fent tud tartani egy film, hogyha olyan a történet, hogy ez lehetséges.
Olyan filmünk is volt korábbi években, ha már a sportról beszélünk, ahol a szemed láttára lesz sakkvilágbajnok, az a norvég Magnus Carlsen, aki egyébként a leghosszabb ideig volt sakkvilágbajnok, és én nem tudtam, éjszaka nézem a filmeket, és az orrom előtt lett valaki világbajnok. Mm. És a filmet forgatták tizen nem tudom hány éve, sőt két szakaszban. De aki tudja, mert sakkozó, és pontosan tudja, hogy ő világbajnok, annak is egy óriási élmény és meglepetés ezt a folyamatot látni, és a meccs, és gyakorlatilag a sakkjátszmákat is közvetítik, és csak hogy még egy utolsó szót a dokumentumfilmről mondjak. A sakkozók látták, hogy azért a film úgy van vágva, hogy nem a sakkjátszma sorrendjében, hanem attól függ, hogy a rendezőnek éppen melyik arckifejezés, izgalmas
igen,
pillanat
igen.
volt érdekesebb, össze-vissza vágta a sakkjátszmát. Hát ettől hívják kreatív dokumentumfilmnek, hogy minden persze igaz, csak egy kicsit alakítja a dramaturgiát a rendező, csak hát amikor szakember látja, akkor tudja, hogy ott a vágásnál egy kicsit belenyúltak.
Hát igen, hát ez óhatatlan, hogy, és bele is azt hiszem, hogy muszáj belenyúlni, mert ez az, amit hozzáadsz a történethez, és mindenképpen hozzá kell adni magadat a történethez. Mert különben tényleg ilyen bericht lesz, és ilyen híradó anyag lesz csak belőle. Úgyhogy biztos, hogy az asztalon dőlnek el ezek a filmek.
Pontosan.
Ilyen vagy olyan, vagy amolyan irányba. Ezek voltak, hogy lehettek. Érdekesek voltak. Hát azt hiszem, hogy ezek közül a legjobb az a háborús Ukrajna film. Vagy a legsúlyosabb, vagy a legsűrűbb.
A kedves drága szerette.
Én valahogy a dokumentumfilmekkel is kicsit úgy vagyok, mint a fotóval. Hogy egyszerűen én minden fotót szeretek. És minden dokumentumfilmet szeretek, hogy már nagyon-nagyon vacaknak kell lennie, hogy észrevegyem rajta. Mert egyszerűen, hogyha van meglehetős valóságszaga, és eleven emberek beszélnek adott esetben, akár hülyeségeket is, élő emberek, akkor az már valahol jó. Tehát én nem vagyok finnyás közönség, az biztos dokumentumfilmeket illetően.